halmaszál, merre jár a pál. Tenger szélén, hegyek élén, havas sziklák menedélyén, hol folyong a messzi vágyó, tűzhegyjáró, felhőszálló, tengerecki, tengerecki pál.
Háromszáz évvel ezelőtt még hitetlenkedve fogadták Carstens holland tengerész kapitánynak azt a híradását, hogy Új-Guineában az egyenlítő közelében hóborította hegyek vannak. De a múlt század felfedező utazói nem csak Új-Guineában, hanem Afrikában és Dél-Amerikában is megtalálták ezeket a hófötte hegyeket. Dél-Amerikában egész sor hegyóriás emelkedik 6000 méter fölé, és viseli egész évben a fehér hósapkát. Ez a hó saját súlya alatt jéggé tömörül össze, és a lejtőkön lassan lefelé nyomulva a kisebb magasságokon megolvad, és bőséges vízzel táplálja a hegyek oldalában lévő erdőket. Ebben a jégkorszakban ezek a gleccserek sokkal nagyobb kiterjedésűek voltak. De nyomaikat mindenhol ott hagyták, ahol valaha is léteztek, és ezeket megtalálhatjuk a manapság legbujább trópusi növényzettel borított tájakon is. De hogyan keletkeztek ezek a hatalmas hegységek, és hogyan került csúcsaikra a hó és jégsapka? Több százmillió évvel ezelőtt az Atlanti és Csendes óceán közepetáján a tengerfenéken hatalmas repedések keletkeztek. Ezekben felszínre tört a föld belsejének izzó anyaga, és megszilárdulva hozzánőtt az óceánok alját képező kőzetlemezekhez. A feltörő izzó anyag szétfeszítette, mozgásba hozta ezeket a lemezeket, amelyek mindkét irányba a kontinenseket alkotó lemezekhez ütközve alábuktak a mélybe. Ez a folyamat egyébként ma is tart. A kétféle lemezek találkozásakor fellépő hatalmas erők préselték össze a mai lánchegységek anyagát, és emelték azokat a magasba. Így jött létre például a Csendes-óceán medencéjét szegélyező hatalmas hegykoszorú, melynek legmagasabb csúcsai jóval 5000 méter fölé emelkednek. Ebben a magasságban pedig még a legforróbb trópusokon is megjelenik a hó és a jégsapka. De régebben, amikor a földi eljegesedés nagyobb területekre terjedt ki, az örök hóhatára is alacsonyabban húzódott, és ennek nyomait még ma is megtaláljuk a trópusi hegyek legfelső szakaszán. Új-Guinea világtól elzárt kis falvai fölött csúcsaikig trópusi őserdővel borított hegyei között repülünk. Ezek a hegyek 3-4 ezer méteres magasságokig nyúlnak fel, de oldalaikról mégiscsak ott hiányzik az erdő, ahol az emberi beavatkozás azt vagy égetéssel, vagy irtással elpusztította. Az éghajlat itt trópusi, hiszen a sziget csak néhány fokkal van az egyenlítőtől délre. Az állandó egyenletes napsugárzás következtében állandóan felfelé szálló légáramlatok csaknem állandóan párába felhőbe borítják a völgyeket és hegyoldalakat. A csaknem állandó esők és a meleg együttes hatása tartja fenn ezt az óriási zöld növény tömeget, olyan magasságokban is tehát, ahol más, mérsékeltebb éghajlatú tájakon már csak gyérfüves hegyi rétek, teljesen növényzet nélküli sziklafalak, vagy éppen hóval jéggel borított csúcsok vannak. A repülőgép 2300 méter magasságban száll le velünk Kegel-Sogl repülőterén. A térképen szereplő név tulajdonképpen nem is települést jelez, csak ezt a keskeny leszállósávot, ami körül mindössze néhány kis kunyhó búvik meg az erdőben. Ez lesz a kiinduló pontunk, ahonnan Új-Guinea Ausztrál felének legmagasabb hegycsúcsára, a 4694 méter magas Mount Wilhelmre indulunk, hogy felkeressük az egyenlítői jégkorszak látható maradványait. A repülőgép megjelenése, habár már nem ritkaság, de mégis nagy esemény a környéken lakó Csimbu törzsbeli őslakók számára, akik szívesen ajánlkoznak teherhordásra, hiszen ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy némi pénzhez jussanak, amin aztán lejjebb a nagyobb falvakban néhány használati tárgyat vásárolhatnak. ...3200 méteres magasságban hatalmas páfrányfákkal borított szabályos U-alakú völgybe jutottunk. Az ilyen alak mindig elárulja azt, hogy itt valamikor lefelé nyomuló jégár töltötte ki a völgyet, ami belé fagyott és magával hurcolt sziklákkal véste ki ilyen alakúra a völgyet. A jégár elolvadása után foglalták el a páfrányfák a völgyteknőt, olyan tájképet alkotva, ami a 100 millió évekkel ezelőtti kőszénkori őserdők rekonstruált képére emlékeztet. Az éghajlat fokozatos felmelegedése során visszahúzódó jégár háromszor állt meg, háromszor rakta le maga elé a törmeléket. Így épült fel az a hármas völgyzárógát, amely három mélykék vízű hegyi tóvá duzzasztotta a jégár megolvadt vizét. A tavakból már csak kettő van meg, a legfelsőt lecsapolta a lezúduló vízesés. Néhány ezer vagy tízezer év múlva a megmaradt két tóvizét is elvezetik majd a medrüket egyre mélyebbre vágó, lerohanó vizek.
A Mount Wilhelm csipkézett sziklaormai a jégkorszakban formálódtak olyanná, amilyennek ma is látjuk. Abban az időszakban a hegység legfelsőbb régióit vastag jégtakaró borította, és a jégárak lenyúltak egészen 3200 méteres magasságokig, aminek a nyomai ma is jól láthatók. Ma is előfordul még, hogy kevés csapadék hóesés formájában kerül a hegyekre. De ez rendszerint néhány óra alatt megolvad, beszivárog a földbe, vagy pedig lezúdul. A Wilhelm-hegységben ma már állandó havat nem találunk. Ebben az éghajlati övben az örök hó határa csak nem 5000 méteres magasságban van, tehát mintegy 200 méterrel a Mount Wilhelm legmagasabb szirtje fölött. Ezért Új-Guineában már csak egyetlen helyen található állandó hó és jég, a Mount Karstensen, a sziget Indonéziához tartozó felén. A hegység természeti viszonyait csak a legutolsó években kezdtük rendszeresen tanulmányozni. Időjárási adataink is hiányosak voltak. Ma már állandó megfigyelő állomás van itt 3400 méteres magasságban, ahol én is dolgozom. Az év nagy részében állandó felhők vonulnak át a völgy felett, a tiszta, derült idő errefelé meglehetősen ritka. Az eső évi mennyisége több mint 3600 mm itt fenn. Odalent, a Csimbu völgyben, 2000 méteres magasságban ennek a felét sem éri el. Itt már a fagyok sem ritkák, főleg a tiszta, csillagfényes éjszakákon, fenn egészen a sziklák között és az alhabasi réteken. Az erdők itt egészen 3800 méteres magasságig felhatolnak. Ez a legmagasabb erdőhatár az egész Földön. De ennél alacsonyabb helyeken is találunk természetes erdő nélküli területeket. Az egyes meredek sziklaoldalakon és az egyes elzárt, kevésbé csapadékos völgyekben. De nem ez az egyetlen oka az erdőmentes területek kialakulásának. A hegység ösvényeit ősidők óta járják a Csimbu törzsbeli vadászok, madarak, kisebb emlős állatok után kutatva. A vadászaton kívül kezdetleges földművelés nyújtott nekik egyedüli lehetőséget a táplálékszerzésre. Hogy termőföldet alakítsanak ki maguknak, sok helyen felgyújtották az erdőt. És ha az időjárási viszonyok ezt éppen lehetővé tették, vagyis ha a rövid, száraz évszakban a növényzet nem volt annyira nedvességgel telítve, hogy a tűz tovább terjedhessen, olykor bizony hatalmas erdőterületek égtek le, és alaposan megváltoztatták a táj természetes képét. Ezeknek az erdőégéseknek a következtében a Wilhelm-hegység hatalmas területein pusztultak el az alhavasi erdők, vagy csak nagyon kevés maradt meg belőlük. A Mount Wilhelm és Új-Guinea minden más magas hegysége, csak úgy, mint mindenhol máshol a tropusokon, úgy tekinthetők, mint a tropusi éghajlaton belül a mérsékeltebb éghajlatú területeknek a szigetei. Ezt elsősorban az egyébként más tájakra jellemző növények nagy száma is jelzi, amik a földtörténeti változások során sokszor egész távoli vidékekről jutottak el ide. Például ez a tűlevelű Podocarpus még az ősi szuperkontinensről, a Gondwana földről származik, amelyik a kontinens vándorlás során 100 millió évekkel ezelőtt kezdett szétszakadozni, és ennek darabjaiból alakult ki a mai Afrika, Dél-Amerika, Új-Zéland, Új-Kaledónia, és természetesen Ausztrália és Új-Guinea is. A jégkorszak során került ide például ez a rododendron Ázsiából északról. Míg más növények, például ez a Puckridge, Ausztráliából délről.
A Mount Kaindi csúcsán vagyunk, Észak-Kelet Új-Guineában, az 5. szélességi fokon, az egyenlítőtől délre, 2350 méteres magasságban. Ezt az erdőt, ami a hegyeket borító erdőségek középső része, úgy hívjuk trópusi esőerdők. De azt is mondhatnánk, hogy a magashegyi moha erdők alsó szélének vonalában vagyunk. Itt a notofágusz, vagyis a déli bükk teszi ki az erdő zöld tömegének 40%-át. Ez a nevezetes fa, a déli bükk, a világnak egyik talán legnagyobb területén elterjedt erdőalkotó fája. A notofágusz, illetve közeli rokonai a déli féltekén mindenhol elterjedtek, Új-Guineától Ausztrálián, Új-Zélandon és Új-Kaledónián át egészen Chiléig, úgyhogy eléri az Antarktiszhoz legközelebb eső területeket is. Ezek az esőerdők jellemzik mindenhol a trópusi vidékeket, mint az Amazonas medencéje, a Kongó vidék a trópusi Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában Malájföld és Indonézia, és ahol most vagyunk, Új-Guinea erdőségei. Az Új-Guineai sziget legnagyobb részére is ez a trópusi, szubtrópusi erdőség a jellemző. A magasabb hegyeken a fákat is elborító sűrű moha miatt moha erdőnek nevezett vegetációt, még feljebb alhavasi réteket, sőt kisebb területen még tundrát is találunk. És innen nyugatra, az 5000 méternél magasabbra emelkedő Mount Carstensen még egy kis jégmezőt is. Az állandó esőzések hihetetlenül gazdag növényvilágot hoztak létre. Hiszen itt a Föld legesősebb vidékeinek egyikén vagyunk. Az úgynevezett két nyári esők övezetében, ami azt jelenti, hogy a két hosszabb, Az év nagyobb felét kitevő esős évszakot csak két rövidebb, többé-kevésbé esőmentes évszak szakítja meg. Ez az állandóan hulló eső és az ehhez járuló sok napsugárzás és magas hőmérséklet a világ leghatalmasabb zöld erdőtömegét fejlesztette ki. Ezért a mérsékeltebb éghajlatú vidékeken élő emberek közül sokan talán hajlamosak arra, hogy azt higgyék, a trópusok a föld leggazdagabb vidékei. De ha arra gondolunk, hogy éppen a trópusokon élnek, nem csak itt Új-Guineában, hanem mindenhol, máshol a világon, a fejlődés legalacsonyabb fokán megrekedt népek, el kell, hogy gondolkoztasson bennünket a trópusi őserdő gazdagságáról szóló hiedelmekről. A növényvilág minden esetre valóban a leggazdagabb az egyenlítő környéki erdőkben. Nézzük például ezt a fát. Még az oldalán is vastag moharéteg él, és ez a moharéteg csaknem a csúcsáig elborítja. Fontos szerepe van a mohának a hatalmas tömegben ezúduló víz elraktározásában, szinte beosztásában. A nagy magasságokban pedig különféle élősködő növényeket, epifitákat találunk, amelyek a sajátos életviszonyokhoz úgy alkalmazkodtak, hogy támasztékul használják a fa törzsét a fényért való küzdelemben. A magasban záruló hatalmas lombkorona miatt ugyanis a trópusi erdőkben állandó a félhomály. Az alsóbb szintekre csak olyan kevés közvetlen napfény jut, hogy az már nem elegendő a legtöbb növény számára. Ezért a trópusi erdőkből szinte teljesen hiányzik a mérsékelt övi erdőkre jellemző gazdag ajnövényzet. Egyes kutatók úgy is fejezik ezt ki, hogy az ajnövényzet epifita növények formájában egyszerűen felköltözött a fákra, hogy közelebb legyen az éltető napfényhez. Az alkalmazkodás másik formája, hogy ezek a növények a más égtájakon élőkkel ellentétben nagyon kevés fény mellett is képesek élni. Ezért is származik az európai, amerikai lakások legtöbb szobanövénye trópusi erdőkből. A különleges formájú, színű, illatú orchideák szinte hihetetlen fajta gazdagságban található Új-Guinea trópusi magashegyi erdőiben. E nagy fajta gazdagság ellenére is viszonylag ritkán kerülnek szem elé, mert egyrészt hatalmas területen oszlanak el, másrészt nagy magasságokban élnek és csak rövid ideig virágzanak. Tehát a kutató szem elől többnyire rejtve maradnak. A fára kapaszkodó epifiták egy része csak támasztékul használja a fát, hogy minél magasabbra jusson. Igen sok közülük azonban a fa tápanyagait fogyasztva élősködik az anyanövényen, nem egyszer el is pusztítva azt. A fény felé törekvés egyik messziről látható jele az, hogy az erdő egységes 20-30 méteres lombkorona szintjéből Egyes óriás fák szigetszerűen kiemelkedve törnek a magasba.
A trópusi erdők gazdag rovarvilágában még olyan különlegességek is akadnak, mint ez a cincérféreség, amelyiknek a hátán egy zúzmófolt telepedett meg, és ebből a zúzmóból mikroszkópi vizsgálattal egy állandóan ott élő atkát sikerült kimutatni. A kígyók legtöbb faja is a trópusi vidékek lakója. Új-Guinea még viszonylag szegény ebben a tekintetben, más trópusi tájakkal, elsősorban Indiával és Brazíliával összehasonlítva. A kígyók egyébként is sokkal ritkábban kerülnek az ember szeme elé, mint azt általában hiszi, mert a közeledő léptek által rezgésbe hozott talaj rendszerint még ideje korán menekülésre készteti a kígyót.
Of emphasis with the tropical rainforest is the luxuriant vegetation growth.
A trópusi erdők legjellegzetesebb tulajdonsága az igen gazdag növényzet és a viszonylag kevés nagytermetű állat. Egyes természettudósok éppen ezért azon a véleményen vannak, hogy csak a trópusokon található kannibalizmusnak is ez az egyik oka. A gyér ajnövényzet miatt legelő állatok gyakorlatilag nincsenek. Míg az itt élő kenguruk egyik faja, a fakúszó kenguru is felköltözött élelmiszerszerzés céljából a fákra. Ott pedig igen könnyen tudnak rejtőzködni, különben is legtöbbjük csak éjszaka mozog. Akkor táplálkozik, mint az őslakók egyik kedvelt csemegéjének számító erszényes kuszkusz is. Nagy szeme is erre utal. Így elejtésük az egyszerű nyilakkal igen nehéz.
And thus not very frequently encountered and rather difficult to obtain by the native peoples with their bows and arrows.
A viszonylag legtöbb zsákmányt a madárvilág adja a szigetlakóknak. A nagy testű 40 kilót is elérő súlyú kazuár már kívánatosabb vadászsákmány. De ebből sincs túlságosan sok, és elsősorban csak a hegyek lábainál lévő kisebb síkságokon él. Hatalmas csőrű szarvasvarjú szintén csak nagyon ritkán gazdagítja a vadászsákmányt. Az apró rovarokkal és gyümölcsel táplálkozó madár magas, alsó, ág nélküli törzsű fákon lévő odúfészkei is többnyire megközelíthetetlenek a vadászok számára.
Új-Guinea a legérdekesebb, leghíresebb, legtöbbet emlegetett madarai a paradicsom madara. Ezekkel az európaiak hosszú időn keresztül csak az őslakóktól kapott preparált példányokon keresztül ismerkedtek meg. És mivel ezeken a harci táncokhoz fejdísznek használt példányokon a lábak mindig le voltak vágva, az első tengerészek azt a legendát költötték hozzá, hogy nincs is lábuk, állandóan a levegőben tartózkodnak, nem is e világi lények, hanem a paradicsom madarai. Hajnali órákban magas fák ágain járják násztáncukat. Az őslakók természetesen vadásztak rájuk, bár tápláléknak elég sovány zsákmányt nyújtott csak. E toldíszek százaival és ezreivel találkoztunk a Szigetország fővárosában rendezett nemzeti ünnepen, ahol az ősi viseletbe öltözött táncosok azt az ősi életformát idézik,
ami itt a világon talán utolsóként, mindössze néhány évtizeddel ezelőtt kezdett átformálódni. Következő filmünkben egy új-guineai kis faluba látogatunk el, ahol a lassan behatoló civilizációs elemek mellett még mindig él az ősi életforma, elsősorban a termelési mód, hogy megmutassuk azt, milyen életlehetőségeket biztosított a trópusi őserdő az ott lakó embereknek.
Ez a kapcsolat a hollywoodi mennyben köttetett meg. Marilyn Monroe az amerikai szexualitást szimbolizálta. Joe DiMaggio baseball bálvány volt. Rátalált Marilynre, aki épp akkor tájt kezdett meg a sztárrá válni. Úgy látszott, Joe tökéletes partnere lesz Marilynnek. Szabályossága talán némiképp kordában tartja Marilyn neurotikus egyéniségét. Joe tökéletes úriember, mesélte a barátainak, de csak a baseballról lehet vele beszélgetni.
Átjáró a húzatos Kárpát-medencében. Egy műsor a többség és kisebbség viszonyán. Értékek és tanulságok a kamera előtt. Átjáró a hét négy napján harangszó előtt az M2-es csatornán.